Fényes Lórán primadies asztrofotográfus fotóját választotta a NASA a napképének szeptember 2-án. A képen egyébként az írisköd látható, de az, hogy még mi látható és hogy miért is választották őt, mindjárt őt fogom kérdezni. Fényes Lórán van a vonalban. Szevasz!
Szia, hello!
Egyrészt gratulálok, ez egy nagy dolog egy fotósnak?
Hát, köszönöm szépen! Inkább azt mondom, hogy nagyon széles publicitást ad világszinten, és ez egy csomó addicionális értékkel bír. Korábban, amikor még nem volt közösségi média, és nem volt internet, csak nagyon szűken, akkor ez a megjelenés, ez majdhogy nem kizárólagos lehetőséget adott egy asztrofotósnak, hogy megmutassa magát a nagyvilágban, de ugye azóta ez már változott.
Az értékén nem veszített most, gondolom azt se, hogy most van Instagram meg Facebook.
Hát ilyen értelemben azt mondom, hogy megoszlik a fókusz már, tudod. Aztán más világot élünk, mint amikor egyedül volt, de hát a NASA-nak még jó neve, nem kevés helyre jut el emiatt, és ezért persze megtisztelő is, meg örömteli is, de azért átalakuló világban élünk. Tehát most már máshol keresik az ingereket az emberek, még ebben a szűk területen is, mint az asztrofotográfia.
Hová töltötted föl? Hol találták meg ezt a képet?
Hát ennél én ugye folyamatosan publikálok, és valóban sok helyen átveszik ezeket az anyagokat, akár belföldön, akár külföldön, de a NASA az nem így működik, hát az APOD, az a nap asztrofotója a NASA szerverein, ami nyilván nem a tudományos NASA, hanem annak egy ilyen mellékvonala, de hát ezért a név miatt, meg a publicitás miatt ez egy jó dolog. Tehát ezt naponta választanak egy képet, és itt nem ők keresgélik, hanem ide pályázni kell. Szerte a világból rengeteg asztrofotót kapnak, és akkor naponta van két erre dedikált NASA szakember, ez kiválasztja azt a képet, amit ők megfelelőnek ítélnek meg, és akkor úgy kerül be. Hát én is így. Egyébként a képet viszonylag rövid idő alatt kiválasztották, tehát én szeptember elején fejeztem be, pont elsőjére, vagy talán augusztus legvégére elküldtem, és akkor már két napra már vissza is írtak, hogy ez annyira tetszik neki, hogy kirakják. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy gyors döntés volt.
Egy ilyen képpel mennyi munkád van? Egyrészt le kell fotózni, de utána az utómunka az számít bármit is, vagy ezeket a képeket elegendő nyersen föltölteni, mert éppen annyira szép, mint hogyha, tehát ez pont annyira megfoghatatlan, amit látunk. Most nyilván rádióban beszélni egy fotóról, ez egy kicsit nehéz, de érdemes fölmenni Lórand Fényes, így vagy az Instagramon. Szóval érdemes fölmenni Lórand Instagram oldalára, és ott lehet látni ezeket a képeket, hogy azért, tehát én például, hogyha nem tudom, hogy néz ki nyersen, de azt el tudom képzelni, hogy a feldolgozott kép az nem sokban különbözik a nyers képtől.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Talán a saját oldalon még jobban látszik, ott van feltöltve nagy felbontásban a fényeslorand.hu-n. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően egy-egy asztrofotó elkészítése tényleg roppant sok idő. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy nagyon el kell vonatkoztatni a földi fotográfiának a standardjeitől. Néhány képet tudunk elkészíteni, tehát néhány alatt azt értem, hogy mondjuk egy tucatot, vagy max. 20 képet tudunk elkészíteni egy évben.
De ez miért van? Azért annyira rövid ideig látható egy jelenség, vagy azért, mert a földi viszonyok olyanok? Akár a felhőzet, vagy a légkör miatt.
Mindegyik benne van, de valójában azért, mert nagyon hosszú expozíció kell. Tehát ez a kép, ez még egy rövid képnek számít az én karrieremben, ez egy 13 órás expozíció, tehát ez azt jelenti, hogy 13 óráig kellett ezt az objektumot folyamatosan exponálni, mindjárt elmondom, mert ennek van egy technikája, mert erre is elkérdeztél, de exponálni ahhoz, hogy ezt a fajta részletettséget megkapjuk, ugyanis ezek nagyon távol levő objektumok, ez például 1300 fényévre van, és nagyon-nagyon halványak.
1300 fényév?
Mivel
fotózol?
Hát nagy csillagászati tárcsával és csillagászati kamerával. Tehát ez egy, az is látszik az oldalon, mivel készült el. Ez valóban, tehát ez ilyen nem apróság, és a kamera is egy dedikált asztrokamera, ez erre való. Most azt úgy képzeld el, hogy tehát hogy megy a folyamat, ha már így rákérdeztél, hogy ilyen esetekben valóban ezt a nagyon hosszú expozíciót kell csinálni. Hát tekintettel arra, hogy 13 órát, ha valaki utána számol, nem fér bele egy éjszakába. Nyilván, és ahogy említetted, a felhőzet, a repülők, a belemenő műholdak, tehát sok mindennel kell számolni.
És ezen semmi nincs, tehát ezek utólag lettek kivéve, vagy éppen a hosszú záridő miatt ez az eredmény, hogy azok nem is lesznek megjelenítve.
Pontosan a hosszú záridő miatt ez az eredmény, de ennek az a módja, tekintettel arra, hogy ilyen hosszan nem lehet exponálni, mert ugye eleve már a háttérfényesség meg a fényszennyezés ezt nem engedi. Nek van egy technikája, ezt még annak idején a NASA dolgoztak, ide szépen átszivárgott az amatőr csillagászatban, meg az asztrofotográfiában, a magánasztrofotográfiában, hogy expozíciós sorozatokat csinálunk. Tehát megszakítjuk ezt a hosszú-hosszú expozíciót folyamatosan egy pillanatra, és folytatjuk aztán, mit tudom én, nálam ezek a képek, ezek 8 perces expókból készültek el. Ez azt jelenti, hogy megy 8 perces exponál, puf, megáll egy pillanatra, aztán folytatja. Aha. És nyilván, amikor letelik az éjszaka, akkor folytatom a következő éjszaka, és a következő éjszaka, és a következő éjszaka.
Lefekszel aludni? Egyébként, amikor egy éjszak 13 órán keresztül...
Én viszonylag keveset alszom, szerintem egy átlag emberhez képest, de azért igen. Automatizált a csillagvizsgálón már, tehát ott tudom hagyni, le tudom programozni a távcsőnek a teljes útját, de én szeretek azért valamilyen szinten részt venni ebben a munkában. Tehát megy ez az expozíciós sorozat, és ennek az az előnye, hogy úgy képzeld el, hogy sok-sok expó készül, mondjuk ebben az esetben 90-100 expó készül, és látszik, egy szoftver képes, most nagyon leegyszerűsítve mondom, de egy szoftver képes észrevenni azokat a különbözőségeket a különböző kockák között, amik nem odavalók. Mit tudom én, minden kockán az adott értelemben nincs semmi, egynél végighúz egy repülő. Akkor értelemszerűen azt viszont csak egy kockán volt ott, a többiből ki fog kerülni, és akkor így történik ennek a sok-sok expozíciónak az összesítése. Tényleg most egy egyszerű megoldással mondtam, de ez a lényege, és akkor szépen lassan ez a nagyon halvány közösség, nagyon távoli közösség, ahogy előbb beszéltük, előbújik az egészből. Tehát és akkor így az alapkérdés, hogy mennyi idő? Nagyon sok idő. Tehát mondjuk ennek a témának a rögzítése volt 13 óra, de hát az egyben, ha ezt széthúzzuk, ez nekem másfél hónap volt, és akkor az utómunka még mondjuk egy-két hét.
Egy-két hét. Na és akkor ez érdekel most, még mielőtt rámegyek a következő témakörre, hogy az utómunka az miben áll egy ilyen asztrofotónál? Tehát itt is vannak akár olyan tárgyak, vagy olyan jelenségek a képen belül, amikre úgy se lesz kíváncsi a néző, vagy technikailag egyszerűen muszáj, hogy retusálj rajta, vagy a tónusokon retusálsz, vagy mi az, amin dolgozol utólag?
Itt ugye arra kell nagyon vigyázni, hogy ez egy alapvetően tudományos, alapbeállítottságú kikapcsolódás, tehát itt nem lehet képzőművészeti szempontból megközelíteni a kérdést, nem lehet hozzárajzolgatni, hozzászínezni, vagy ha ezt megteszi az ember, akkor ezzel elveszti a természetfotó jellegét, vagy ezt a tudományos karakterét, és teljesen más irányba megy el a történet. Van erre egyébként precedens sajnos, de azt mondjuk maga az asztrofotós közösség sem kultiválja és elhatárolódik ettől. Tehát ennek mindenképpen van egy belső szabályrendszere, ami szerint ezt meg kell csinálni, ugyanis a végeredmény az nem sérülhet ebből a szempontból. Na most a maga a munka az elsősorban csak a nagyon halványból a látványos, tehát a részletek kiemeléséről szól, aminek megvan a maga a technikája, és az nálam azért tart ennyi ideig, mert én nagyon aprólékosan csinálom. Tehát minden egyes pont erre figyelek, hogy ne csúszson szét, hogy ne legyen ilyen szempontból hiteltelen, de más oldalról meg adjon egy olyan általános értelembe vett természetfotó élményt, hiszen a kozmosz és a természet része, és a természet fotográfiát nem lehet csak földi síkon értelmezni, hanem valóban ki lehet tágítani az egész világére. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ezt a fajta képfeldolgozást így viszem végig, és ez bizony sok-sok idő. Vannak egyébként az oldalamon olyan ilyen time-lapse videók, ahol végig lehet nézni egy ilyen feldolgozás sort, tehát hogy indul a nullából, és eljut a tizenvalány órás feldolgozás végére, ott körülbelül akkor látszik, hogy hogy bújik elő a köd, vagy az adott objektum a sötétből.
Ha jól értem, akkor te egyébként csillagászként is működsz. Tehát, hogyha éppen nem fotózol, akkor ugyanúgy vizsgálsz csillagokat.
Én amatőr csillagászat szinten, a Magyar Csillagászati Egyesületnek vagyok a tagja, de nem vagyok végzett csillagász. Én a fotográfia oldaláról érkeztem meg ebbe a nagyszerű világba. Az tagadhatatlan, hogy ezt a munkát nem lehet csinálni csillagászati ismeretek nélkül. Tehát nyilván ehhez hozzá képeztem magam, és hozzá, nagyon szívesen egyébként, tehát ez nem egy teher volt, de a Magyar Csillagászati Egyesületnek a körében vannak a profi csillagászok, és itt a profi alatt azt értjük, akinek valóban ez a szakmája, ez a végzettsége.
Aki ebből él,
illetve vannak azok, akik egyszerűen szerelmesek a világűrbe, más polgári szakmájuk van, de megtalálták benne azt a nagyon-nagyon nagy kikapcsolódási lehetőséget, ami miatt ez az egész megéri. És nálam is inkább erről van szó, nyilván a fotográfia szinten amatőr csillagásznak hívom magam, de más oldalról, amit végzek, az egy professzionális munka, de ez egy kikapcsolódás, ami nem a fő önfenntartó része a történetnek, vagy a családomnak. Úgyhogy én ilyen értelemben nem vagyok csillagász, csak csillagászati ismereteket kellett pont viszonylag, hát ugye szűk területen ez a fotográfiai rész, de nagyon komolyan elsajátítani ahhoz, hogy ezt jól lehessen csinálni.
Térjünk vissza picit az írisködre, ami ugye a NASA-nál a napképe volt szeptember 2-án, csak azért mondom el azok kedvére, akik most kapcsolódnak be. Ezt a jelenséget, ezt neked tudnod kellett előre, hogy lesz? Vagy ez mindig ott van, és egyszer csak reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy na, ma éjjel, én majd most az iriszt ködöt szeretném lefotózni, mert nem tudom miért, mert az még nem volt meg. Igen. Tehát, hogyha felmegyek az Instagram oldaladra, akkor rengeteg jelenséget látunk, amit lefotóztál, ezeket hogy választott ki?
Igen, ezek a jelenségek, ahogy te mondod, ezek az objektumok, ezek az űrbéli objektumok, ezek nem pillanatig tartó dolgok. Egy-kettő esetet leszámított, az üstökösöket, amiket fotóztam, azok valóban rövid ideig tartanak, de már olyan értelme, hogy rövid ideig fotózhatók, de ezek folyamatosan ott vannak. Ezek főleg ilyen távolságon gondolom, meg ahogy beszélgettünk is a bevezetőben, ez 1300 fényévben van ez a köd. Nyilván ilyen távolság, 6 fényév az átmérője, tehát ha egy picit belegondolunk, az egyik végéből a másik végébe 6 évig tart, még elér a fény, tehát hatalmas. És ezek ott vannak, és emberi léptékben nem is látunk bennük valóban változást, tehát nagyon-nagyon sok időnek el kell telnie, és itt nem 100 évekről beszélünk, hogy akár egy pici változás is látszódjon bennük. Tehát ilyen szempontból, ha az embernek a múlékony idejét nézzük, akkor a kozmosz az egy fix dolognak tűnik. Valójában minden változik, ezen a képen is van egy változás, egy vándorcsillag, de emberi léptékben minden nagyon stabilnak tűnik.
Ennek fényében, bocsássak a szabadba vágok, de ennek fényében te másképp tekintesz az emberi életre, a saját életedre, a korra, az idő múlására? Ennek fényében, hogy látsz ilyen jelenségeket, hogy 1300 fényévre fotózol el?
Igen, gondolom meg nagyon, mennyire el tudja vinni ezek a gondolatokat. Ha valakinek erre van nyitottsága, nekem például kifejezetten van, akkor ez nem egy puszta tudományos munka, hanem nekünk éppen van egy metafizikai betülete is, ahol ezeket az érzeteket, amiket emlékszem, te is utalsz, ezeket, ha magába tudja engedni az ember, azért elviszi a gondolatokat. Hát ha konkrétan itt a téridőt nézzük, amit te most megpedzegettél, ez az objektum is, ugye azt mit jelent, hogy 1300 fényévre van, az azt jelenti, hogy amikor lefotózzuk, akkor egy 1300 évvel ezelőtti állapotát fotózzuk le, tehát a jelenjét le se tudjuk fotózni. Ez mindig egy folyamatos ilyen aha élmény az űrre tekintve, de ez nem kell egyébként asztrofotográfia. Ha kimegy a hallgató, ma este felnéz az égre, megnézi a csillagokat, megnézi esetleg a holdat, akkor semmit nem lát valós időben. Tehát ezzel mindig érdemes elgondolkozni, hiszen ezek a fényük ugye nem valós időben ér ide, hiszen a fény terjedési sebessége véges.
Te Lórend, ez eszembe se jutott eddig.
Nem gondolom meg.
De mennyire logikus?
Hát igen, ha megnézed a holdat, és mellette egy csillagot, akkor ezt nem egyszerre látod. Tehát egyszerre látod, de az nem egy időben van. A holdnak a fénye idejére 1,3 másodperc alatt, azt se élőbe látod, de hát elég kis elcsúszással. A legközelebbi csillag meg 4 évre van, tehát azt már mindenképpen 4 éves csúszással látod, és akkor vannak sokkal távolabbi objektumok. Ez 1300 éves, ez azt jelenti, hát matekozzunk egy kicsit. Uh-huh. Hát... 1300 éves, az a 8. század, ugye ez a Martel Károly ideje. Tehát abból az időből indult el a fény, fénysebességgel száguldott el az űrön az iriszködnek a fénye, ideért Magyarországra. Én elkaptam, de ez egy 1300 évvel ezelőtti állapot.
Hát hihetve a Földre, mert gondolom ez máshonnan is ugyanúgy lefotózható.
Hát így van, de hozzánk, a tőlünk levő távolsága 1300 fényév. Ha valahonnan 5000 fényévre van, akkor ott 5000 éves csúszással látják. Ugye a kozmoszban a hihetetlen távolságok miatt az idő az teljesen más. És emiatt, amit te is mondtál, hogyha valaki erre nyitott, és úgy csillagászkodik, vagy de nem kell tánc, csak kimész, és belegondolsz ebbe, hogy egyfajta folyamatos időutazást csinálsz, ha nézed az eget, akkor valóban hát változik az embernek a saját szemlélete, akár a világról, akár a saját szerepéről, vagy a saját súlyáról, és a többi.
De hát te ebben élsz 24 órát egy nap.
Hát igen, ez valóban meghatározó.
Ez okoz valamilyen változást a te gondolkodásodban, ez napról napra, akár nem tudom, megint kinyílik egy ablak, megint megismersz egy új univerzumot, egy új világot. Ez okoz benned bármilyen a gondolataidban egy olyan fejlődést, hogy amit a mindennapokban tudsz alkalmazni, vagy kamatoztatni?
Nekem ad. Tehát, de még egyszer, ehhez kell egyfajta alapbeállítottság is, de nálam ennek van egy olyan hatása, hogy az önmagunk súlya, vagy az önmagunk problémáinak a súlya, az mindenképp viszonylagossá válik. Egy ilyen mérhetetlen távolság, akár tér, akár időbeli távolságnak a folyamatos vizsgálata mellett. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen sztoikus módon éli az ember az életét, de az biztos, hogy hogy egy picit távolabb tud kerülni akár a problémáktól, akár pedig az egótól. Tehát az önmagunk nagyon nagy fontosság tudatától. Ebbe segít.
Nem fogom azt azonni, hogy mindent értek ezzel az időutazással kapcsolatban, meg az, hogy 1300 évvel ezelőtti állapotát fotóztad le ennek az írészködnek. Tehát megpróbálom megérteni és elfogadni, de ezen még biztos, hogy fogok gondolkodni, hát, szerintem a hallgatók
is. Igen, nehéz ügy. Tehát ha belegondolsz, erről matematikai, meg fizikai számok mentén lehet beszélni, de azért mindig nagyon nehéz. De mondok egy példát, talán a hallgatóknak így egyszerű megérteni, meg könnyű megérteni. A nap, amit most ha felnéznek, ha még nem tudom, vagy már nem, de mondjuk a mai nap felnéztek, vagy fel fognak nézni, és éppen süt a nap, akkor azt a jól ismert napot sem élőben látják. A nap olyan távol van, hogy a fénye 8,3 perc alatt ér ide. Tehát, hogyha most a napot lekapcsolnák ebbe a pillanatban, még 8,3 percig érzékelnénk, hiszen a fénynél semmi nem terjed gyorsabban, és utána szűnne meg az élet. Ezek a távolságok határozzák meg. A fénynél nem megy semmi gyorsabban, mostani ismeretünk szerint, a fény terjedési sebessége viszont nem végtelen. Tehát eltart egy ideig, még bejárja ezt az utat, és minél távolabb van, annál több fényévre van, annál tovább tartott ide jönni a fénynek, és miután az időbe tart, amíg ide utazott, annál régebbi dolgát látjuk a kozmosznak, ennyi.
Oké, én köszönöm, hogy ezt így elmondtad. Van még egy dolog, ami nem hagy nyugodni. Ezeket a képeket nézve, ezek egészen megfoghatatlanok. Nyilván földi halandóként vagy laikusként nézve ezeket a képeket, egyébként esztétikailag elképesztő élmény, kielégítő élmény, ha úgy tetszik, vizuális orgazmust okoz. De megjelent az AI. Mondd, hogy ezt még senki nem kérdezte tőled. A mesterséges intelligencia jelenlegi tudása szerint ezeket a képeket le tudja-e generálni? Mert ezeknél tényleg nem mondja meg egy... Tehát, hogy legenerál mondjuk egy képet, nem tudom, Picasso-ról, vagy kontextusba helyez egyes személyeket, és meg tudjuk nézni, mint hogyha ez egy fotó lenne, az egy dolog, azt értjük, azt látjuk, hogy na jó, van ez, akinek van egy kicsit szeme hozzá, az azt mondja, hogy oké, ez kellően steril ahhoz, hogy ez ne fotó legyen. Az asztrofotóknál mi a helyzet? Veszélyben van-e az asztrofotográfia, ha nem a tudományos részét nézzük, hanem az esztétikai részét, akkor veszélyben van-e az AI-tól?
Igazából azért faramúci kérdése ez, két oldalról tudok rá válaszolni, tök jó kérdés egyébként, ezt még senki nem kérdezte, de nagyon jó a kérdés.
Na végre.
Tényleg jó. Az egyik viszonylag ismert probléma, amit nem az AI generál, hanem az, amire te utalsz, hogy az asztrofotográfiánál nincsen viszonyítási pont, tehát nagyon non-figuratív dolgok ezek, nem olyan, hogy kimész és lefotózom mondjuk egy fát, és akkor azt megmutatják nekik, de érzed, hogy az ott tényleg egy fa, vagy valami furcsaság van. Uh-huh. Asztrofotót bármit elé tehetnek, és azt mondják, hogy ez egy asztrofotó, csak azt mondod, hogy hű, de jól néz ki, érted körülbelül. Na most ez eddig is probléma volt. Tehát ez csak erre akarok utalni, hogy itt nem az AI-nak a probléma köre vetődik föl, ha ezt a kérdést így felteszed, és még egyszer ez egy remek kérdés, hanem a hitelesség olyan értelemben, hogyha nincsen ennek egyfajta folyamatos kontrollja, hogy ez most valóság vagy nem valóság, és itt viszont nem lehet elengedni a tudományt, és fontos is a tudomány, mint egy támaszték, akkor ez eddig is gond volt, mindenfajta Photoshop művészek mindenfajta képeket dobáltak föl, és én láttam olyanokat hihetetlen felkapni az interneten, és így csodálni, amiről így ránéztem, és azt mondtam, te jó, hogy mi ez? Tehát ez konkrétan ez az eszemen. Tehát ilyen szempontból ez egy probléma, de ez nem az AI problémája. Ez valamilyen módon nyilván a szakma kell, hogy kezelje. AI, ha ilyet csinál, ugyanazt csinál, mintha egy ember csinálta volna ilyen értelemben. Az AI viszont egy másik probléma föl, nagyon érdekes, ez. Képzeld el, ez egy pár hónapos probléma az asztrofotográfiában, vagy egy éves, de az AI felhasználva az asztrofotó feldolgozásban lehet olyan eredményeket elérni, ahol már nem a fotográfia útján, vagy nem a kép megörökítésének a tudása fontos, hanem a szoftver kijavítgatja az ő adatai alapján, a korábbi adatok alapján a képeket, tehát kvázi hozzá tud rajzolni. Na ez egy nagyon nagy baj, mert ott viszont már mi se veszik észre könnyen, hogy akkor az most tényleg valaki megörökítette, vagy valami korábbi adatbázisból hozzátett az AI, és kijavítja a fotón levő hibát.
Aha.
Ez egy olyan probléma, amit momentán még nehezen lehet kezelni, nehezen is lehet kiszűrni, és ez most egy akut kérdés, amivel egyébként a szakma foglalkozik.
Hát akkor ez egy kihívás.
Igen, nagyon
érzem. Akkor ez egy kihívás az asztrofotográfiának. Minden esetre én nagyon köszönöm, hogy nagyon sok mindent elmondtál, olyat is, amire nem számítottam. Nyilván miért számítottam volna, hiszen a világűrről beszélgettünk. És akkor sok sikert a következő munkáidhoz. Lesz kiállításod valamikor?
Most volt több is, most éppen idénre már többre nem tervezek, de a jövő évben biztos, hogy találkozhatunk valahogy képe.
Na rendben van. Hát akkor köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Nagyon köszönöm én is a kérdéseket.
Fényes Lóránddal beszélgettünk, aki asztrofotográfus, és a napképét, napképének választották az ő fotóját szeptember 2-án méghozzá a NASA-nál. Folytatjuk mindjárt a szabadesést. Maradjatok velünk!